Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy elkezdődhessen a Szent István nap, Magyarország születésnapjának programsorozata, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csak nem 5 km hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Látványos és élménydús programokkal készül a Szent István napi rendezvény sorozatra a Magyar Honvédség. A hagyományokhoz híven a tisztavatás után légi parádét tartanak a parlamentnél, míg a Városligetben a legkorszerűbb haditechnikai eszközöket tekinthetik meg 3 napon keresztül az érdeklődők. Szerda után csütörtökön hajnalban is megdőlt az országos hajnali melegrekord, közölte a Hungaromet. A Szeged belterületén lévő meteorológiai állomáson akkor csupán 25,6 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. A korábbi rekord ezen a napon 25,2 fok volt, amelyet 1952-ben Farkasgyepűn mértek. A kánikula miatt sok belgyógyászati kardiológiai beteget kell kórházba szállítani. A budapesti betegszámban a csütörtöki napra vonatkozó betegszám az előző év azonos napjához képest 40%-os növekedést mutatott, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MT-vel. Györfi Pál fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó emberek, a szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedők panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen súlyos rosszulét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot. Vasárnap éjfélig 3-fokú hőségriasztáson érvényben, ugyaneddig meghosszabbították a kánikula miatt már érvényben lévő úgynevezett vörös kód intézkedést is, között a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a bajba jutott hajléktalan emberek befogadását, emlékeztetett Fülöp Attila. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV-Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palack ásványvízhez. 5 pontos közlekedési akciótervet hirdett a kormány, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, a szolgáltatások színvonalának növelése, az elégedettség erősödése érdekében vezetnek be reformokat. Az akcióterv része az utasok jogait garantáló közlekedési alkotmány, a vasútépítés, járműbeszerzés, az utaskomfort fokozása, a MÁV új vállalattá szervezése. Ennek részeként a vállalat élére Pafféri Zoltán helyére Hegyi Zsoltot, a Mástart jelenlegi szolgáltatás fejlesztési és értékesítési vezérigazgató helyettesét nevezik ki szeptember 1-től. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu honlapra, az egészségablak vagy az ESZIA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon. Demeter Csaba hangsúlyozta, bonyolult felhasználó nevek és jelszavak helyett elég lesz a telefonon a digitális állampolgárság alkalmazással beolvasni az oldalon megjelenő QR kódot. Az emberek igazolhatják személyazonosságukat, nem kell magukkal vinniük a személyigazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat, lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető lesz az erkölcsi bizonyítvány. Később a piaci szolgáltatók is használhatják majd ezt az egyszerű bejárást a saját felületeiken. Letartóztatták Kis László DK-s óbudai polgármestert. A kerületi bíróság 3 személy letartóztatását rendelte el egy vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben. Horvátország jövőre újra bevezeti a 2 hónapos kötelező sorkatonai szolgálatot, jelentette be Ivan Anucsics védelmi miniszter. Erre az Ukrajna elleni orosz agresszió, valamint a 90-es években véres háborún átesett balkáni fegyverkezési verseny követő fokozott feszültség miatt kerül sor, indokolt. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap a folytatásban, de több lesz már felettünk a felhő. Záporra, zivatarra, helyenként időszakos esőre is számíthatunk. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa adományai, a segélyszállító teherautók megérkeztek Harkivba. Háború Ukrajnában. Telefonhívás Zuppi Bíboros és a kínai kormány különleges képviselője között. A szentföldi kusztos homíliája Nagy Boldogasszony ünnepén Mária proféciájáról. Ferenc pápa adományai, a segélyszállító teherautók megérkeztek Harkivba. A pápa karitatív szervezete megérkezett az ukrajnai konfliktus szívébe, Harkivba, amely az orosz bombázások által leginkább érintett régiók egyike. A teherautók élelmiszerrel, kiváltképpen hosszú élettartamú élelmiszerekkel, babaételekkel és személyes higiéniai cikkekkel, ruhákkal, gyógyszerekkel és egyéb alapvető szükségleti cikkekkel érkeztek meg augusztus 12-én, közel 4 nappal Róma elhagyása után, ahonnan augusztus 8-án indultak a kamionok. A teljes művelet lebonyolítása, mint mindig, a Konrád Krajewski bíboros főalamizsnás által vezetett jótékonysági dikasztérium irányításával történik. A pápa új szolidaritási küldeményében közreműködött a svájci gárda egy csoportja. Ferenc pápa a háború kezdete óta folyamatosan adományokat, sőt, mentőautókat is küldött a konfliktus által sújtott lakosságnak, amelyeket Krajewski bíboros mintegy 10 ukrajnai utazása során osztott szét. A fiatal gárdisták a Szent Szófia római bazilikánál néhány óra alatt megrakták a teherautókat, teljesen megtöltötték dobozokkal. A Rómából küldött szállítmány a Harkivi régióba érkezett, ahol megosztották a helyi görög katolikus egyházzal is. A vatikáni médiának küldött videójában Vasil Tucsapec, görög-katolikus püspök, a Harkivi exarhátus nevében köszönetet mondott a pápának és a szentszéknek ezért a közelségért. A Szent Miklós székesegyházban alakították ki a segélygyűjtő központot. Dicsértessék Jézus Krisztus! A humanitárius segélyek megérkeztek Rómából a katedrálisunkba. Külön köszönetet szeretnék mondani Márkó Semehen atyának, aki a háború miatt szenvedő harkiviak számára megszervezte a gyűjtést. Köszönöm a Szent Szófia Egyesületnek, az önkénteseknek és a római közösség tagjainak, akik elkészítették és elküldték ezt a segélyszállítmányt. Megérkeztek azok a termékek, amelyeket az emberek mindig kérnek, és más dolgok is, amelyekre szükségük van, mondta videó üzenetében az exarha. Vasil Tucsapec, görög katolikus püspök kifejezte köszönetét Krajewski bíborosnak ezért a segítségért és a szentszéknek a támogatásért. Az utóbbi időben sok embert evakuáltak az orosz határhoz közeli helyekről, különösen Vovcsanszkból és Lipciből, ahol harcok folynak. Sokan közülük Harkivba érkeztek, és minden nap eljönnek hozzánk ennivalót és más alapvető szükségleti cikkeket kérni, például lepedőket és edényeket, mert gyakran csak irataikkal a kezükben kellett menekülniük, hogy mentsék az életüket. Tehát ez a humanitárius segítség nagyon fontos, és még egyszer köszönetet mondok mindazoknak a jótevőknek, akik elfogadták felhívásunkat, és úgy döntöttek, hogy megsegítik Harkiv lakosságát, akik szenvednek a háborútól. Imádkozunk minden jótevőért. Isten áldjon meg benneteket, fogalmazott Harkiv görögkatolikus püspöke. Krajewski bíboros is elégedettségét fejezte ki a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában.
È veramente una gioia ricevere la notizia che il tir con i doni da parte del Santo Padre, anche dai tanti romani, è arrivato alla destinazione in Ucraina.
Nagyon örülök a hírnek, hogy a teherautók, a Szentatya és sok római ajándékaival megérkeztek úti céljukhoz, Ukrajnába. Korábban biztonsági okokból nem lehetett felfedni a helyszínt. Ezek a leginkább bombázott területek, ahol az emberek sokat szenvednek. A bíboros köszönetet mondott a svájci gárdistáknak is, akik sok-sok órán keresztül segítettek megrakni a teherautót, valamint a sok-sok rómainak, akik nagyon nagy lelkűek voltak. Igazán köszönöm, mondta Krajewski bíboros az interjúban. Természetesen köszönet a pápának is, aki ismét megmutatta konkrét közelségét a meggyötört Ukrajnához, amelyet minden nyilvános felhívásában idéz, kérve a híveket, hogy ne feledkezzenek meg róla. Háború Ukrajnában. Telefonhívás Zuppi bíboros és a kínai kormány különleges képviselője között. Szívélyes beszélgetésre került sor Liu Hui, az eurázsiai ügyek pekingi delegáltja és az olasz püspöki konferencia bíboros elnöke között, akit a pápa küldött 2023-ban Kijevbe, Moszkvába, Washingtonba és Pekingbe, hogy hozzájáruljon a konfliktus békés megoldásához. A szentszék nagy aggodalmukat fejezték ki a felek a kialakult helyzet miatt, és szükség van a felek közötti párbeszéd előmozdítására az igazságos és tartós béke megfelelő nemzetközi garanciáival. Augusztus 14-én szerdán szívélyes beszélgetést folytatott Liu Hui, a kínai kormány eurázsiai ügyekért felelős különleges képviselője, és Matteo Zuppi bíboros, a Ferenc pápa által a főpásztorra bízott küldetés részeként az ukrajnai békéért és a tavaly szeptemberi pekingi találkozót követően. A hírt a szentszék sajtóközleményben jelentette be. A telefonhívás során nagy aggodalmukat fejezték ki a kialakult helyzet miatt, és szükségesnek nevezték a felek közötti párbeszéd ösztönzését megfelelő nemzetközi garanciákkal az igazságos és tartós béke érdekében. Zuppi bíborost 2023-ban bízta meg Ferenc pápa azzal a célkitűzéssel, hogy járuljon hozzá az ukrajnai konfliktus feszültségének enyhítéséhez, abban a reményben, amelyet a Szentatya soha nem adott fel, hogy ez elindíthatja a békéhez vezető utakat. A múlt évben, június és július során az olasz püspöki konferencia elnöke Kijevben, Moszkvában és Washingtonban járt, ahol politikai és egyházi képviselőkkel találkozott. Tavaly szeptemberben Zuppi bíboros ezután Pekingbe utazott, ahol Li Huival és a kínai népköztársaság külügyminisztériumának képviselőivel beszélt az ukrajnai háborúról, valamint arról, hogy egyesíteni kell az erőfeszítéseket a párbeszéd elősegítése érdekében, és hogy megtaláljuk a békéhez vezető utakat. Az Avvenire olasz katolikus újságban augusztus 15-én Mária mennybevétele ünnepén megjelent vezércikkében Zuppi bíboros a világ mai sebeire összpontosított. A szenvedésre, amelyet Szűz Mária ismer. Az anya ismeri a fájdalmat, és fájdalma segít megérteni nekünk azt, aki szenved. A nagy boldogasszony ma, mint mindig, Mater Dolorózaként, szenvedő anyaként áll előttünk a hét törrel, amelyek átszúrják a szívét, különösen Európában, Oroszországban és Ukrajnában, a Szentföldön, a Közel-Keleten, Afrikában és a világon mindenütt, ahol bűnös háborúk lobbannak fel, és ártatlan áldozatok esnek el. Mennyi Mária kép van az országainkban, írta Zuppi bíboros. Egy anya számára nincs besorolása a fájdalomnak, és ahogy a Hamas kezében lévő egyik izraelitusz édesanyja elmondta nekünk, nem akarja, hogy fájdalma még több fájdalmat okozzon. Újra hallom a nagypátriárka Athenagorasz súlyos szavait. Nővéregyházak, testvérnépek! Ezt a távlatot nehezen látjuk meg a konfliktusokban és ellenségeskedésekben, amelyek növekednek, ahelyett, hogy csökkennének. Igaz az is, hogy az egyházak megosztottsága csökkenti a népek közötti testvériséget. Megünnepelhetjük-e nagy boldogasszony ünnepét anélkül, hogy szégyenkezzünk széttöredezett kereszténységünk miatt, teszi fel a kérdést a bíboros vezércikkében. És még egyszer, eléggé elszomorít bennünket az ellentmondás, amiben élünk? Készek vagyunk-e kockára tenni tehetségünket az imában és a szolidaritásban, hogy újra megnyíljon a jövő testvéreink számára, akiknek semmije sem maradt? Zárja augusztus 15-i vezércikkét Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke.
Francesco Patton szentföldi ferences kusztos homiliája nagy boldogasszony ünnepén Mária proféciájáról. Az olajfák hegyén épült Urum szenvedése bazilikában tartott szentmisét augusztus 15-én délelőtt Francesco Patton szentföldi ferences kusztos, aki homiliájában a jelenések könyve Mennybe feltűnt asszonyáról beszélt. Az egyházat és a Szűz Máriát egyszerre jelképező asszony prófétai alak számunkra, akinek megszül gyermeke a megváltó, és a világot a mélységbe rántani akaró sárkány pedig azt a sötét erőt személyesíti meg, amely lehetetlenni akarja tenni egy új emberiség megszületését. Mária mennybevétele ünnepén az egyház minden évben a jelenések könyve azon részét olvassa, ahol az égen feltűnik egy jel a szülni készülő asszonyról, akivel szemben egy sárkány áll, ami bár erőszakos és rettenetes, de mégis korlátozott pusztító erővel van felruházva. Noha minden áron szeretné fölfalni az újszülött gyermeket. Az égen megjelenő asszonyt úgy is értelmezhetjük, mint az egyházat, de jelentheti Szűz Máriát is. A fiú minden bizonnyal a messiás, akinek leszármazottai pedig Isten új népe. A sárkány alakjában könnyű észrevenni a gonosz mindenféle megszemélyesítését. A mai liturgia arra hív minket, tanította ferences kusztos, hogy próbáljuk értelmezni azt a különleges jelet, amelyet Isten adott nekünk a testben és lélekben mennybe fölvett Máriában. A János presbiter által leírt mennyei harc nem a csillagok háborúja film a mellékhajtásaival együtt, hanem annak a folyamatos, bármilyen frusztráló kísérletnek a képi leírása, amellyel a gonosz megpróbálja szabotálni, vagyis tönkretenni annak az új világnak a születését, amelyet Isten akarta történelmünkön belül, éppen a Máriától született fia révén. Ezzel párhuzamosan a gonosz kísérlete megakadályozza egy új emberiség születését, amelynek rendeltetése, hogy többé ne legyen Babilon, és szörnyű hatalmának a rabszolgája, amely hatalom az erőszak törvénye, a háború, a piac, a kulturális gyarmatosítás, az emberek ávúvá alakítása, és minden rossz, amit jónak álcáznak, és politikailag korrekt ürügyekkel motiválnak, hangsúlyozta Francesco Patton szentföldi ferences kusztusz. Ma úgy érezzük, hogy szükségünk van erre a jelre, és hogy a második vatikáni zsinattal együtt szólva meg kell látnunk a testben és lélekben mennybe fölvett Máriában a biztos remény és vigasztalás jelét, amely megérteti velünk, hogy életünknek és az egész emberiség történelmének végső értelme nem a mélybe zuhanás, mint ahogy a sárkány lesöpri a csillagokat a farkával az égről, miközben politikai, gazdasági, etnikai és vallási konfliktusokkal folytják meg, hanem Isten felé kell haladnia, méghozzá a jelenések könyve említette sas szárnyakkal, egy olyan világ felé, amely ihletet meríthet a mennyei Jeruzsálemből, amelynek ajtajai ki vannak tárva, és van hely benne 144 ezer ember számára, vagyis Izrael népének, valamint a minden népből, nyelvből és kultúrából álló hatalmas tömegnek, azaz van hely benne a végre megbékélt és a bárány vérében kiengesztelődött egész emberiségnek, vagyis önmagának abban az ajándékában, amelyet Krisztus, az élő Isten fia szerzett húsvétja misztériumában, állapította meg a ferences szónok. Ma Mária maga a profécia számunkra, személyén, életén és szavain keresztül. A profécia nem a jövő megjósolását jelenti, hanem azt a képességet, hogy a jelen valóságot Isten igényének fényében értelmezzük. Mária ennek az új világnak a proféciája, a bizalommal eltelve ráhagyatkozik Istenre, kezdve az angyal názareti üzenetével. Mária ennek az új világnak a proféciája azáltal, hogy folyamatosan bízik fiában, és folyamatosan felszólít minket is, hogy bízzunk a fiában, és tegyünk meg mindent, bármit is kér tőlünk, mint egykor Kánában. Mária ennek az új világnak a proféciája, amikor teljesíti a mennyei atya és a fiú akaratát, aki testé lett benne ezen a földön. Mária ennek az új világnak a proféciája, amikor ott áll a kereszt alatt, anélkül, hogy hagyná, hogy magába ragadja az ottalan gonoszság, az ártatlan szenvedés és az igazságtalan halál botránya. Mária ennek az új világnak a proféciája végül teljes mértékben részt vesz fia húsvétjában. Ő maga lesz az első Krisztussal együtt feltámadott, annak a jele számunkra, hogy fia ígéretei teljesen megvalósultak, mint nyitott ablak az élet teljességére, amely Istenben vár ránk. Mária proféciája azonban a történelemre is vonatkozik, amelyben élünk, annak politikai, gazdasági, kulturális és vallási dimenzióival együtt. A béke ajándékának elnyerésére irányuló könyörgés, amelyet Máriahoz intézünk, egy olyan könyörgés, amelyben azt kérjük, hogy teljesüljön be az ő proféciája, amelyet a Magnificatban énekelnek, és fiának proféciája, amit a boldogságokban énekelnek. Mi is hittel fogjuk kérni, hogy a szívük szándékában gőgösök szétszóródjanak, hogy az uralkodókat taszítsák le a trónjukról, és hogy emeljék föl az alázatosakat, hogy az éhezőkkel töltsék be minden jóval, és hogy a békességesek Isten gyermekeinek bizonyuljanak, végül pedig a szeridek kapják örökségbe a földet. Hittel kérjük, folytatta a szónok, hogy valósuljon meg Isten népe és az egész emberiség vágya. Ne legyen többé hatalma azoknak, akik erőszakkal akarják rá erőltetni magukat másokra, se azoknak, akik erőszakkal akarják rá erőltetni politikájukat és gazdaságukat, kultúrájukat és vallásukat másokra. Éljenek békében ellenben az egyszerűek, a kicsik, a kirekesztettek, a túszok és a foglyok pedig térjenek vissza a családjukhoz. többé ne halljanak ilyen emberek a gazdasági igazságtalanságok és háborúk miatt, és ne legyenek többé olyanok, akik a gazdaságot arra használják, hogy másokat rabszolgaságba süllyesszenek, és ne használják többé az éhséget arra, hogy elvegyék mások méltóságát és szabadságát. A békéért munkálkodókat többé már ne tekintsék naívnak és megtévednek, mert azt álmodják, ami az Isten álma, hogy a föld már nem vita és háború tárgya, hanem a szerideké lesz az, akik tudják, hogyan fogadják azt, mint ajándékot, és hajlandóak gondoskodni róla, nem pedig elfoglalni és meghódítani azt. Végül kérjük a testben és lélekben a mennybe felvett Máriát, hogy szerezze meg számunkra a béke ajándékát Isteni fiától, aki már megfizette élete árát megbékélésünkért és kiengesztelődésünkért. Kérjük meg tőle azt is, hogy egyszer mi is ott lehessünk mellette, az élet teljességében. Közösségben Istennel a mennyországban. Amen. Zárta Francesco Patton szentföldi ferences kusztos az olajfák hegyén épült Urunk szenvedése bazilikában tartott szentmiséje homiliáját Mária mennybevételének ünnepnapján.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2011. októberében elhangzott beszélgetést hallják, melyben Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai folytatják a négy sarkalatos erényről szóló sorozatukat. A mai alkalommal a mértékletesség erényéről beszélgetnek.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagy szeretettel köszöntjük a tisztelt rádióhallgatókat. Szerda délutánonként már megszokhatták, hogy Miskolcról a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival és tanárával találkozhatnak a Hitvalló című műsorunkban. Mint a múlt héten, most is Boholy Boglárka, Szögecki Sára, Takács Máté és Pálinkás Máté beszélgetőtársaim. Akik figyelemmel kísérik adásainkat, emlékezhetnek rá, hogy az elmúlt három alkalommal a négy sarkalatos erénnyel kezdtünk el foglalkozni, így a mai adásra ezek közül a legutolsóhoz, a mértékletességhez érkeztünk el. A mértékletesség, vagy mértéktartás, latinul temperancia, talán a mai világban lehetne úgy is mondhatni, hogy egyfajta önuralom, egyfajta józanság, több szinonimát is találunk rá. Mindenekelőtt azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ha a mai világ embere találkozik ezzel a kifejezéssel, hogy mértékletesség, vajon ez számára mit mond? Mond-e valamit? Pozitív vagy negatív kifejezés? Népszerű-e vagy nem népszerű ma a mértékletesség, és miért?
Azt látom és azt gondolom, hogy a mai világban ez egyre jobban úgy eltűnik, és egyre jobban bekebelezi a média például, akik mindig a reklámokon keresztül azt sugallják az emberek felé, hogy én központúak legyünk, és hogy például mondjuk a termékeknél, hogy mert megérdemeljük az adott dolgokat, hogy minél jobban felvásároljuk őket, ezzel is gyakorlatilag mértéktelenné válunk egy idő után.
Ugye eszembe jutott erről az a tipikus példa, hogy ugye leküldik a férjet egy kiló kenyérére a szupermarketban, és akkor egy óra múlva, miután túl verekedte magát a pénztáron, a kasszán, a millió más termékkel, akkor teszébe, hogy hoppa kenyér. Tehát, hogy valójában az összes többi dologra nem lett volna szüksége, de megvette, mert ott állt előtte csábításként, és mert mindenki más is így teszi, hogy leveszi a polcra. Ez is egyfajta mértéktelenségre sarkal bennünket, és a mértéktelen fogyasztásra. Vajon tényleg ez az emberi életnek az értelme, ez lenne a célja, az a mértéktelen fogyasztás? Hát mi bizonyára nem ebben látjuk a lényeget.
Fogyasztói társadalom szerintem kicsit olyan mértékletesség nélkül, mint a szabadság, testvériség, egyenlőség eszme, testvériség nélkül, hogy szabadosság lesz belőle és egyenlősdi. Tehát alapjában véve az embernek nem az a szükséglete ahhoz, hogy ő embernek érezze magát, hogy fogyasszon minden áron. És boldogulást ez igazából, meg megelégedettséget, kiegyensúlyozottságot nem tud adni. Alapvető emberi szükségletek az, hogy szeretve legyen, hogy szeressen, és hogy alkosson valamit, akármit, ez munkára is érthető. És nem pedig az, hogy fogyasztani, mert hogyha nekem minden megvan, mindent jogom van megvenni, és hogyha én azt meg is tudom tenni, akkor én majd boldog leszek, mert igazából itt nincsen határ.
Nekem a Máté beszámolójában az jutott eszembe, hogy van egy kis unokatestvérem, aki egy éves múlt, és azt látom, hogy a szülők mindent megadnak neki, mert azt gondolják, hogy akkor fogják szeretni a gyereket, hogyha már az x-edik játék a kisautó lesz, vagy az x-edik plüsmaci lesz a szobájába, pedig lehet, hogy ha csak többet foglalkoznának vele, akkor jobban szeretné, nem az lenne, hogy anya, én kérem még ezt is, meg azt is, és ez egy idő után mértéktelen mennyiségű játékot vonz maga után, és felnőttként pedig, mikor már önmagáról kell ezt gondoskodnia, akkor nem fogja ezt látni, hogy van egy mérték, amit muszáj betartani, hogy életre valóak legyünk.
Többször említettétek ebben a kis kezdeti részében az adásnak, hogy a fogyasztói társadalom arra sarkal bennünket, hogy minél több dolgot birtokoljunk, meg azt is, hogy azt sugallja számunkra, hogy mindenhez jogunk van, sőt, szükségünk van erre. ha már egyszer felmerültek a jogoknak a kérdése, nézzük meg tehát azt, hogy a történelemben mindig így álltak-e hozzá ehhez a fogalomhoz, hogy mihez van jogunk, mik a kötelességeink, vagy történt ebben az idők során változás ennek megítélésében, megközelítésében?
A régebbi időkben és a középkorban ez abban volt valahogy jobban a helyén, mint manapság, hogy elsősorban a kötelességeket helyezték előtérbe, esorolták fel például, és mihez volt jogunk, ugye csak utána elvétve, hát elsősorban ahhoz, hogy a kötelességeinket megcsináljuk, az egyházi törvénykönyv az, mert még mind a mai napig úgy kezdődik, hogy először felsorolja a kötelességeket, és csak utána a jogokat. Ugye egyetlen egy valaki létezik, akivel szemben nincsenek jogaink, ugye Isten, viszont érte vannak jogaink. Tehát például meghív minket egy egyéni élethivatásra, ami mindig az egyénre jellemző, akkor annak a megvalósításához szükségünk van vallásszabadságra és egyéb dolgokra. Akkor ezekhez már van jogunk, de ezeket a jogokat nem Istennel szembe támasztjuk, hanem egész egyszerűen szükségünk van rá a közösség felé, hogy megteremtse nekünk.
Érezhető tehát egyfajta eltolódás, és talán úgy érezzük, hogy egy átesés aló másik oldalára, valóban a jogok eltúzásában, és ez sajnos táptalaja a mértéktelenségnek a mai világban. Most nézzük meg, itt az alapvető elvek után láttuk a fogyasztói társadalmat, az emberek fejében a jogok megítélését, hogy mik azok a konkrét területek, amelyekben volna mit tanulnunk mértékletességben, mit csinálunk jól és mit csinálunk rosszul, talán a hozzánk legközelebb első dolgokban.
Hát mivel mi diákok vagyunk, hozzánk a legközelebb a tanulás áll, ugyebár. Ezt a pihenéssel lehetne ellentétbe állítani, mert diákok számára két lehetőség van. Vagy agyon tanuljuk magunkat, hogy például bekerüljünk az egyetemre, vagy meghatározza az elkövetkezendő életünket, és egyáltalán nem pihenünk, és nem járunk el szórakozni, barátainkkal nem találkozunk, hanem olyan szinten csak a tanulás létezik, hogy kizárjuk a külvilágot, vagy van a másik lehetőség, amikor egyáltalán nem tanulunk, és nem törődünk a jövőnkkel, csak a bulizás és a pihenés fontos számunkra. Ez szerintem egyik sem a legjobb dolog, meg kell találni az aranyi középutat, de ez nem mindig egyszerű, mert például az, aki nem látja maga előtt a célt, hogy mit szeretne elérni, az persze, hogy nem fog tenni érte, de aki pedig el szeretné érni azt, amit szeretne csinálni a jövőjében, az pedig azért küzd, és túl küzdi magát ezen az egészen. Szóval a tanulás és a szórakozás között egy mértékletes megoldást kellene találnunk, ami nem a legegyszerűbb, mert mondjuk én a szüleimen látom, hogy gyötrik magukat, annyit dolgoznak, hogy meg tudják teremteni nekünk azt a környezetet, amiben normális módon fel tudunk nőni. És ez a munkában is igaz, nem csak a tanulásban, hogy egy arany középutat kellene találni, ami lehet, hogy nem mindig kedvező számunkra, mert lehet, hogy 10-12 órát bent kell maradnunk dolgozni, de ne vállaljuk túl magunkat, ne készítsük ki magunkat, sem testileg, sem lelkileg.
Úgy ne járjunk, mint az egyszeri diák, aki a mértékletességre hivatkozva nem tanult egy napot sem, mert mondta, hogy nem szabad túlzásba vinni. De az mindenképpen igaz, ahogy mondtad, Bogi, hogy valami arany középutat kell találni, és ez igaz, ahogy mondtad, a felnőttek világára, a munka világára, ahol szintén találkozunk akár teljesen tétlen emberekkel, tehát olyanokkal, akik abszolút önhibájuk miatt nem dolgoznak, vagy nem akarnak dolgozni, és találkozunk olyanokkal, akik meg agyon dolgozzák magukat, és az egészségüket, családjukat tönkreteszik emiatt.
Bogi szavait a Biblia is megerősíti számunkra, az egyik Zsoltárban le van írva, hogy pihentében is megáldja az Úr azokat, akiket szeret.
hangosan hívsz elé s jelsz. A kenyérben s a borban tested véred rejted el, jóságot az égig emel.
Elhangzott a tanulás-pihenés munka-szórakozás ellentét párja, amelyen keresztül a mértékletességet próbáltuk értelmezni. Mik azok a klasszikus területek még, amelyeken belül a mértékletesség felmerülhet?
Azt gondolom, hogy az egyik az étkezés, illetve a táplálkozási szokások, melyek ugye alapvetően hozzátartoznak minden embernek a mindennapjához, és ugye sokszor láthatjuk, hogy míg a társadalom egyik fele az eszik, amennyit csak lát és amennyit szeretne, addig a másik pedig valahol a világ másik felén pedig éhezik. És azt gondolom, hogy ha ezt úgy nem csak a táplálkozás, de úgy az egész mértékletesség fogalmát megnézzük, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát nekem konkrétan, mikor hazamegyek, és ott van előttem a kifli, a kakaós csiga, és még a hűtés teletele minden finomsággal, és sokszor van az, hogy nem érzem azt, hogy meg kéne állni. És akkor egyszerűen csak eszek, és ott van, és nincs meg az a határ, amikor azt tudom mondani, hogy nem. És szerintem ez egyébként egy félelmetes dolog, mert mindegyik étel, most itt konkrétan az én esetemben, gyakorlatilag mint hogyha a sátán lenne, és akkor így csalogatna, és akkor, hogy na, egyél meg, és egy idő után ez az ember szóval nem veszi észre azt, hogy akár egy darab termékben is mennyi boldogság és öröm van, mint például a kiflinek a két vége.
Igen, Sári az evést említette, de tulajdonképpen mondhatni bármilyen fajta dologra, ami a fogyasztással kapcsolatos. Ez a fajta dolog, amelyben a mértéktelenség így belopódzik a mindennapi életünkbe. Mi az, ami úgy jobban az életvitelünket fogja át esetleg, és szintén a mértékletesség, mértéktelenség témakörében megemlíthető lenne?
Van egy olyan latin mondás, hogy tarts rendet, és a rend megtart téged. És az, hogyha az embernek van egy rendszeressége az életébe, ami nem feltétlen egyenlő a középszerűséggel és az unalmassággal, hanem csak kiszámíthatóbb mondjuk, ez is segít arra, hogy jobban mértéket tudjon tartani különböző dolgokban, akár döntéshelyzetek előtt, és az ilyen mindennapos ügyekben is, mint például bevásárlás, evés, pihenés, munkával töltött idő.
Ahogy Máté mondta, a napirend nagyon fontos. Például én, amikor kisebb voltam, azt tudom, hogy mikor én hazamentem az iskolából, megebédeltem, és leültem, tanultam, és utána volt egy-két óra szabad, amikor azt mondtam, hogy igen, most jön a szórakozás, vagy a pihenés, amikor kimentem, és találkoztam a barátaimmal, vagy tévét néztem. A mai világban pedig az emberek, vagy mi diákok hazamegyünk, maximum eszünk, és bekapcsoljuk a számítógépet, és egész este azon lógunk, tanulás közben, előtt, után mindig. Ez szerintem nem a legjobb dolog, mert felborítja az egész napi rendünket. Tehát az, hogy ott ülünk a gép előtt, és mondjuk beszélgetünk a barátainkkal, vagy csak egyszerűen filmet nézünk az interneten, nem adja meg azt például, hogy leüljek, és mondjuk 10 perc alatt megtanuljam azt, amit mondjuk egész este tanulok, mert mellette mással is foglalkozom.
Ezzel kapcsolatban a fontossági sorrend jut eszembe, hogy tanulás közben mondjuk mindenféleképpen szól a tévé vagy zene, akkor igazából se a tanulásra nem tudunk nagyon figyelni, se a tévére, se a zenére, hanem mindennek valahol meg kellene lenni a helyének, hogy akkor most jó, koncentrálok arra, hogy tanulok, minél hamarabb megtanulok, alaposabban, minél alaposabban, és akkor utána meg majd a többit is a maga módján élvezem.
Még a Bogi szavaihoz visszatérve, eszembe jutott az, hogy valójában mik azokat, amik még párhuzamosan mennek a kötelességeink mellett, azokat, amiket igazából szeretünk csinálni, vagy amit élvezünk, tehát a szórakozásos része az embernek, amiről általában például mondjuk kisebb voltam húgaimmal, mi mindig böjtben a tévézésről mondtunk le. És hogy igazából ez nevel minket egyfajta önmegtartóztatásra. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy nem, én most nem azt választom, hanem ami nekem a feladatom, meg amit nekem kell csinálni.
Nagyon jó dolgokat mondtatok, például, hogy felhívtátok a figyelmet arra, hogy a mértéktelenség az szétszórtságot is okoz az ember életében, és akkor semmit sem végez igazán odafigyeléssel. Aztán még megütött a fülemet az, amit Máté mondott korábban, hogy a döntésben is segít bennünket a mértékletesség. És először nem értettem, hogy hogy gondolod, de úgy utána rájöttem, hogy például azzal, hogy nem ad-hoc kapásból döntök, hanem időt adok magamnak átgondolni, és mértékletes vagyok önmagammal szemben, helyes arányt tartok be a dolgokba, és nem elhamarkodott vagyok, nem kapkodok a dolgokkal, mennyire szüksége volna a mai világnak, és talán jobb, meg bölcsebb döntések születnének, hogyha mértékletesebbek tudnánk lenni a hétköznapokban. Utolsó gondolatként én fölvetném számotokra a kötöttség és a szabadság fogalompárját. Hogyan tudnátok a mértékletességgel, mértéktelenséggel összehozni a mai világ megközelítésében, az utcaembere megközelítésében a kötöttség, szabadság, hogyan áll a mértékletességgel, mértéktelenséggel, és mi keresztények hogyan gondolkodunk erről?
A mai világ azt sugallja, hogy a mértékletesség és mindennemű önmegtartóztatás gyakorlatilag gúzsba köti az embert, határok közé szorítja. Mert ez a liberalista nézet azt mondja, hogy az ember akkor szabad, hogyha minden szempontból mértéktelen lehet, semmi nem köti meg, tehát gyakorlatilag ő mondja meg, hogy hol lesz a határ. Csak ugyebár az ember tökéletlen, és az általa felállított szabályok is tökéletlenek, és ennek lesz a vége, az összeomlás. De igazából A mértékletesség az a lélek önmaga feletti uralmának a feltétele. Az, hogy a teremtett dolgok ne kössenek meg minket. Mert nem mi vagyunk értük, hanem a teremtett javak, teremtett dolgok vannak mi értünk.
Mégis van talán valami, amiben abszolút megengedett a mértéktelenség, sőt talán kötelező jellegű is, a szeretetben. Tanárom mondta azt mindig, hogy mindenben tarts arany középutat, kivéve a szeretetben, mert ez csak pazarolni lehet.
Adásunk végén köszönöm nektek, hogy megosztottátok gondolataitokat a negyedik sarkalatos erénnyel, a mértékletességgel kapcsolatban. Jövő héttől majd új sorozatot kezdünk, amelyben szeretnénk a kedves rádióhallgatókkal kedvenc verseinket megosztani, és az ezekből a versekből levonható talán életbölcsességeket, talán kicsit istenképet, emberképet, mindazt, amit számunkra ezek a értékes versek nyújtanak. Adásunk végén egy imádsággal búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Majd a Mit tegyekben egy házaspár tesz tanúságot. Korom Kata és József már 29 éve házasok. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk. Majd környezetvédelmi műsorunk a Zöld Hullám mai adásában folytatjuk az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Műsorunkban szó lesz az akkumulátorok kínai monopóliumáról, a zöld erőforrások illúziójáról és a Rotterdamban álló eladatlan elektromos autókról is. Hajnali 3 óra után a híreket követően a közélet reggeli adását ismételjük meg, melyben beszélgetést hallanak a 14. Szepesi György Bárzenész Fesztiválról, valamint az Államalkotó Kultúra című tanulmány szerzőjével. 4 óra után zenei összeállításunk következik. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kvacinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sokan lesznek, és hosszú lesz a visszatérők sora. Könnyezve jönnek, én meg őket irgalommal vezetem, egyenes úton, patakokban, gazdag földeken. Olvasom Jeremiás próféta könyvében. Uram, mondd, mi vagy te azoknak, akik keresnek? Mit teszel azokért, akik nem találnak? Akik eltévednek, s mindazokért, akik kész akarva hagyták el a világosságot? Szeretnék mindent a te nézőpontodból látni, és a te ítéleteiddel és véleményeddel tölteni meg lelkemet, hogy helyet ne adjak se a farizeusok könyörtelen szigorúságának, se a kétkedők, szkeptikusok könnyelmű védekedésének. Mindnyájan arra vannak alkotva, hogy veled örökre egyesüljenek. Ez a hivatás és cél nem tétlen bennük, hanem isteni kegyelmed által szüntelen ösztönzi és irányítja őket. Te működsz bennük, mint a láthatatlan föld alatti munkás, aki észrevétlenül és szüntelenül dolgozik a rejtett mélységben. Te vagy a hitetlenek megváltója, a szegények atya, a bűnösök barátja, világosságul a pogányok megvilágítására. Konszeri György, az Isten malma. Az Isten malma tisztulás. Omlós, finom, fehér, puhás liszté lett itt a durva mag, az őrlések tisztítanak. Az Isten malma életünk, új tiszta létre éledünk, külön magok itt nem vagyunk, a liszttengerbe olvadunk. Istenem, hosszú az út. Sokan elfáradnak, feladják, vagy azt gondolják, nem lehet segíteni, ezért együnk, igyunk és vigadjunk. Ám de mi a te ajándékaidat fogadtuk magunkba. Szent életeddel megerősítve új utakat kell keresnünk egymás felé. Add, hogy osztozkodjunk egymással azon, amit magunkhoz vettünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülek,